A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Foglaljuk el a helyünket és Isten tiszteletünket. Az 512-es számú dicséretünk éneklésével kezdjük el közösen. 512-es számú énekünknek egy versét énekeljük. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Hagyjuk meg a fejünket így ülve maradva, és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, ennek a csendes ünnepnek már a harmadik napján vagyunk, és közben már azt is számoljuk, hogy egy esztendő letelt. 52 alkalommal vasárnapot hoztál ránk, és olyan különösen éltük meg ezeket. Néhol a te házadban, néhol otthonainkba, néhol közelebb te hozzád, néhol nagyon magunkra hagyatottan. De most itt vagyunk, és rád figyelünk, téged hallgatunk. Benned semmi nem változott meg, sem az indulat felénk, sem a gondolat rólunk, hogy valami jót tervezel velünk. Ezért most hálásak vagyunk te neked. Több volt, mint kalandos az életünk, vagy az évünk, tele próbatételekkel, tele izgalmakkal, és lehet, hogy közben láttatni is akartad, hogy a hitünk hogyan áll, mi az, amit meg tud harcolni, mi az, amit be tud fogadni, hol kiállt már segítségért. Köszönjük, hogy ebben a lecsendesült világban talán azt is érezhettük, hogy jobban rá tudunk hagyatkozni. Kérünk, hogy most is légy itt közöttünk a te igéden keresztül, szent lelked által, hogy üzenetet kapjunk tőled, bátorítást és vigasztalást. Amen. Isten igét olvasom, ahogy szólít bennünket, bibliaolvasó vezérfonalunk szerint, egy kiegészítő ige szakaszból a Lukács evangéliumának a második fejezetéből a 25-től 30-ig terjedő verseket olvasom. Íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték a szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta: most bocsátod el, Uram, szolgádat beszédet szerint békességgel, mert meglátták szemeim üdvösségedet. Valahol, ha egy ünnep érint bennünket, azt meg tudjuk élni, akkor arra úgy szeretnénk visszatekinteni, hogy valami töbletet kaptunk. Valamit hordozott nekünk, valamit adott nekünk, valamivel tovább tudunk indulni. És nagyon szép az, amit Simeon itt ígéretként kap, és befogad, Most már békességgel bocsáthatod el a szolgádat. Milyen jó lenne ennek az ünnepnek a töblete, az a békesség lenne. Az a békesség, amelyért előtte nagyon küzdöttünk, amely az adventünkben nagyon nehezen formálódott ki, amiért annyi mindent megtettünk volna, és annyi minden akadály volt mégis, hogy abba az ünnepbe tudjunk belesimulni, amit úgy lelkünk elképzelt vagy vágyott, de most szeretnénk úgy megállni, hogy tényleg volt valami benne, ami ezt a békességet előmozdította. Általában, hogyha többletről beszélünk, akkor az ember mindig elé tesz valami feltételt. Körülbelül ezt így szoktuk megtapasztalni a hétköznapokban, hogy mindig van valami, amit teljesíteni kell, és utána jöhet valami, ami áldást hoz, ami többletet ad. Még a szó kapcsolat is hasonló, mint ahogy itt az ígéretben elhangzik, azt hallja Istentől Simeon, ez az idős ember, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Isten üdvösségét. Ez az addig, amíg. Erre gondolok, hogy ez a hétköznapjainkban milyen sokszor benne van. Amikor a gyermekünknek azt mondjuk, hogy amíg nem raktál rendet a szobádba, addig nem játszhatsz. Amíg nem végezted el a tanulnivalót, addig nem szórakoztathatod magad. De az ember is így van vele, mert tudja, hogy van kötelezően elvégzendő feladat, és csak utána jöhet a pihenés. Addig, amíg azt nem végeztem el, addig nem tudok megnyugodni. De átvisszük ezt az élet más területeire is. Addig nem tudok megbocsátani, amíg az az érzés nem kerít hatalmába, hogy most már meg tudok bocsátani. Amíg nem jön a másik, nem ad egy jelet, nem kér egy szóval legalább elnézést tőlem, és nem mondja azt, hogy na, akkor kezdjünk előről valamit. Addig, amíg. Addig nem alakul ki a bizalom, amíg a másik egy-két jelzéssel meg nem erősíti azt, hogy nem él vissza azzal, amit átadtam neki. Sem az érzéseimmel, sem a szavaimmal, sem a gondolataimmal, semmivel. Addig, amíg. Ez a feltétel. És akkor jöhet a többlet, jöhet a ráadás, jöhet az, ami a dolgot kiteljesíti. Vagy így feltétellel jön, vagy pedig van egy másik útja is, és sajnos ezt mi kevesebbszer gyakoroljuk, ez pedig a bátorítás. Amikor azt szoktuk mondani, vagy azt kellene mondjuk, hogy tudod, addig, amíg tudok, tudhatod, hogy úgy is segítek. Hogy ez nem szűnik meg, ez a háttér. Szoktuk ezt így is mondani, hogy ne félj, amíg engem látsz. Mennyire gondoljuk ezt olyan komolyan, ígéretként a másik embernek? Vagy nagyon sokszor van az, hogy oda kellene állni a másik mellé, és azt mondani, hogy amíg megoldod, addig én ott leszek a háttérbe. Addig én majd kölcsön adok neked. Lehet egy kis pénzt. Lehet, hogy kölcsön adok a szeretetemből, elvisellek téged addig, amíg helyreállítod magad. Türelmes leszek hozzád, és ki fogom várni. Milyen jó lenne ilyen biztosításként tenni egy ilyen ígéretet, hogy amíg te, addig én is. Addig én is küzdök veled együtt, és segítek rajtad. És azt hiszem, hogy ebben az értelemben kell értsük ezt is, így értjük jól az Isten igét, amikor Simeonnak van egy ilyen szép ígérete, ami nem feltételként szól, hogy te addig nem halhatsz meg, amíg végre be nem látod, hogy az Istennek igaza van. Hogy az Isten elkészítette az üdvösséget. Nem ilyen feltételekről van szó, hanem inkább egy olyan bátorításról, hogy tudod, te addig nem fogsz meghalni, amíg az Isten valami csodát nem mutat veled. Amíg rajtad valami bennem teljesedik az ő ígéreteiből. És lehet, hogy ez az ő idős életére egy speciális üzenet, hogy addig ő nem lát halált, de én ezt szeretném most egy kicsit kiterjeszteni mindannyiunkra, és azt mondani, hogy addig, amíg az az ígéret nem ad értelmet az életemnek, amit Isten kigondolt nekem, még akkor is, hogyha sokszor olyan kiüresedettnek látszik ez az élet, addig nem tesz le rólam. Addig akar szeretni, amíg ott valaminek történnie kell. Hogy van valami elkészítve nekem, és ez mindenképpen az enyém, és mindenképpen oda akarja adni Isten. Be lehetne tenni ezt is a karácsonyi ajándékok közé. hogy van ott egy olyan titokzatos meglepetés, egy kis dobozra írva, hogy nem tudom, hogy mi az, de azt az Isten nekem készítette el. És pont akkor, amikor majd nagy szükségem lesz, akkor nyílik meg és árad belőle az a segítség, erő, bátorítás, az az üzenet, ami ott éppen jól fog jönni. És akkor, ha az ember ezt meghallja, hogy van ott a templomban egy ilyen idős ember, aki ezt a nagy üzenetet birtokolja, kapja Istentől, hogy tudod, itt van valami, ami a tied, és te addig nem fogsz elmenni ebből a világból, még én azt át nem adtam neked. Akkor egy kicsit úgy irigykedünk, és azt mondjuk, hogy de jó neki. De jó lehet így élni egy ilyen bizonyossággal. De jó lehet egy ilyen állandóságba kapaszkodni, hogy de nem érhet véget az életem addig, amíg az Isten azt a csodát meg nem tette velem. Így élik az életüket Simeon, és most az árnyékból, onnan a templom egyik zegzugából hadd jöjjön elő egy másik alak, nem olvastam tovább a történetet, Pepitában Simeon, az a női kivitelben Anna, és ő is áldást mond a családra, és köszönetet mond Istennek, hogy na most teljesedett be az életük értelme. Og Simeon, és egy asszony, aki 7 évig házasságban élt, elvesztette utána a férjét, és 7x12 évig, 84 évig utána özvegységben. Ha zsidó szokásokat nézzük, és mondjuk tényleg 14 évesen férjhez adták szegényt, akkor 105 éves minimum, de inkább több. És ő erre azt mondja, hogy ez az élet arról szólt, hogy várjam az Isten titkát. És most végre megláttam. Így is annyira irigylésre méltó? Mert nekem ez a gondom, hogy semmi probléma, ha Isten becsomagolt nekem valamit, és holnap után, vagy a következő évben megkapom, főleg szeretném, hogyha azt csomagolta volna be, hogy nem kell már maszk, és nem kell távolságot tartani, és eltűnik ez a vírus. Mondjuk egy doboz, ami magába szív minden rosszat ebből a világból, a jövő évre tökéletes lenne. De 84 év múlva is jó lesz. És az az ígéret is jó lesz, hogy én addig nem látok halált, amíg igazán egyszer közel nem kerültem az Istenhez. És nyilván nem kell ennek így lennie. De valahol mégiscsak egy olyan nagyon szép bátorítás és ígéret is egyben, hogy ne törődj te azzal, hogy mikor. Az a tied. És ebben a karácsonyban valahogy ezt akart az Isten megint csak megszólítani, amik bennünk ezt a hangot, amikor láttuk az ismerős, vagy az ismeretlenebb képeket belőle. Az ismerős történetet, aminek a forgatókönyve alapján mindig el tudjuk képzelni a karácsonyt, meg az ismeretlent is, hogy na, ilyen se volt még velünk. És mindez, ez az ígéret egy háttérben szólal meg, és ezt a háttért azért hadd tegyem ide mögé. József és Mária azért mennek fel Jeruzsálembe, hogy a törvény előírása szerint egy áldozatot mutassanak be. Az előírás az volt, hogy az első szülött fiú gyermeket meg kell váltani, mert az az Istené. Most nem akarok belemenni a részletekbe, de ők azt mondták erre, hogy hát ha ez a törvény, akkor ezt meg kell csinálni. Ez az Istennek jár, ez a rendje az Istennek. Ebbe bele kell simulni. De tesznek bele valami töbletet is, mert ezt megtehették volna a lakóhelyükön is, elmennek Jeruzsálembe, és itt nincs megfogalmazva, hogy miért. Valószínűleg a lélek indította őket, hogy ők oda menjenek. A másik oldalon meg él ez az idős ember, akiről azt olvassuk, hogy kegyes és istenfélő volt. Ez körülbelül azt jelenti, hogy ő tisztelt az Isten törvényét, ő az Isten rendjét komolyan vette, és ebben a rendben élt. És azt olvassuk itt a felolvasott igében, hogy és neki is szólt az Isten lelke, és őt is elküldte. Hogy az Isten lelke bekapcsolódik abba a törvénybe, ami az Isten rendjét olyan szépen fenntartja számunkra ebben a világban. És ahol őt komolyan veszik, ott tud működni a lélek. Mi ezt a kettőt sokszor ki akarjuk játszani egymás ellen, a Bibliának is vannak olyan igéi, amiben belekapaszkodunk, hogy mit nekünk a törvény, mi már szabad emberek vagyunk, azt csinálunk, amit akarunk, mert mi vagyunk az Isten gyermekei, de mégis úgy látom, hogy itt a hátteret, a nagy ígérethez az adja, hogy aki az Isten rendjében él, abban tud munkálkodni az Isten. Nyilván tud azon kívül is. De mi nagyon sokszor az Istennel azt akarjuk megáldatni, ami nem az ő rendjében van benne. Amit a mi agyszüleményünk alapján kitalálunk magunknak, és azt mondjuk, hogy én, nekem így tetszik élni. Jöjjön Isten, és áldja meg ezt. Hát legyen ez benne az ígéretben. Legyen ez a nagy dolog, hogy ebből hoz ki csodát, hogy én azt csinálom, amit én akarok. És ebben a szép történetben benne van, hogy tehát, hogyha valaki úgy lelke szerint, hogy bele tud simulni abba, hogy ha az Isten kér valamit, azt nem véletlenül kéri. Ha az Isten tanácsol valamit, nem véletlenül tanácsolja. Ha az Isten elém tár egy helyzetet, és ad rá egy megoldást, és azt mondja, hogy nézd, ezt így kéne végigcsinálni, akkor az nem csak blöff, hanem arra azt mondja, hogy na, utána ott az én lelkem benne elkezdene munkálkodni, és akkor megszületne az a békesség. Mert egyébként tényleg nem szokott békesség lenni akkor bennünk, amikor tudjuk nagyon jól, hogy olyat csinálunk, amit nem kellene csinálni. Akkor mindig van bennünk valami rossz érzés. Ez már gyermekkorban úgy van, hogy a gyermek is úgy les a szüleire nézve, amikor tudja, hogy na itt most valami kis gaztettet akarok véghez vinni. Egyből tudja, hogy azt nem kéne. És a felnőtt is ugyanígy megy el Isten mellett, lehajtott fejjel inkább oda sem néz, mert tudja jól, hogy itt most valami nincs rendben. De aki az Isten törvénye szerint jár el, az számíthat arra, hogy az Isten lelke ott még ad egy ráadást. Ott még megpecsételi azt, amit Simeon is kapott, hogy de ne félj, mert az életed nem múlik el anélkül, hogy a nagy dolog ne történne meg benne. Sok mindenre azt gondoljuk egyébként, hogy lehet, hogy már túl is vagyok rajta. Észre se vettem, hogy a nagy dolog megtörtént. Én azt gondolom, hogy ezeket a nagy dolgokat az Isten mindig életben tartja, azért mindig hálásak tudunk lenni. Az mindig nagy dolog, amikor ráemlékezünk. Az, hogy van egy társam, hogy van egy gyermekem, hogy lehet, hogy persze ott vannak a küzdések is mindig állandóan, de ezek a nagy ajándékok, ezek nem kellene megfakuljanak. És ennek a békességnek aztán az igazi alapját, és ezzel szeretném befejezni, pedig az adja, amit el is mond ez az idős próféta lelkű ember. Azt mondja, hogy most elbocsáthatod, Uram, szolgádat békességgel, mert meglátták szemeim a te üdvösségedet. Úgy látszik akkor tényleg ez az a nagy dolog, amit bele lehetne látni élethelyzetekbe. A kapott ajándékokba, a kapott társba, a kapott családba, a kapott barátba, a kapott gyülekezetbe, mindenben, ami örömmel tölt el engem, hogy ott van valahol benne az Isten tekintete. Hogy elképzelem ezt a képet, és annyira nagyon szép, kicsit talán olyan túl amerikai, hogy van ott az idős ember, fogja az aranyos kisgyereket, és az élet és a halál ugye egymásra néznek. Tehát állandóan ez van bennünk, hogy az élet és a halál farkas szemet néz. És ez az ember olyan békességgel tudja mondani, hogy de hát az élet győzött. Én elmegyek, de ő itt van. És ő mindenkinek itt van. És amikor megkereszteltek bennünket, és az az ígéret elhangzott, hogy veled vagyok minden napon a világ végezetig, az pont erről szól. Hogy egy olyan ígérettel élem az egész életemet, ami nekem is békességet adhat. Ami nekem is nyugalmat adhat. Láttam azt, hogy az Isten munkálkodik. Nyugodt vagyok. Kész vagyok bármire. Ő idős emberként meghalni, én meg fölvenni a maszkot, én meg óvatosan szeretni a másikat, én meg tenni hétköznap a dolgaimat, azt, amit az Isten kér, hogy megtegyek, az Isten rendje szerint élni fogom az életemet. Pont azért, mert tudom, hogy ő is munkálkodik. És még hozzá a javamra. Tényleg ennek a mai Isten tiszteletnek nem csak az adja a hátterét, hogy az ünnep végén ott vagy egy harmadik napunk is, amit háladással megünnepelhetünk, hanem tényleg az is adja, hogy egy évnek az utolsó vasárnapjáig is eljutottunk. És végig azt kellett megtapasztalnunk, hogy Isten gondot viselt rólunk minden nehéz körülmény ellenére. Mindig ott volt, és mi most azt tudjuk mondani, hogy mi láttuk a szemünkkel az Isten üdvösségét. Hogy az megtartott minket, és az most tényleg ad egy olyan békességet, semmi más nem tud adni ebben a világban. Csendesedjünk el és kérjük Istentől imádságban, hogy ezt a békességet ebből az ünnepből is megtapasztalva magunkkal tudjuk vinni. Örökkévaló Istenünk, mindig is Te voltál az, aki munkáltad a megoldásokat, a szabadításokat, a lehetőségeket az életünkbe. Mi is oda tettük mindig a magunk elképzelését, vágyát és gondolatát, és éreztük is, hogyha egy kicsit is kimozdulunk a Te rendedből, akkor a békesség is, a nyugalom is úgy elillan az életünkből. Ma vissza akarunk találni hozzád, nem először, hanem sokadjára. És beletekinteni annak a szemébe, aki üdvösséget hoz. És ez az üdvösség sokkal több annál, hogy majd egyszer a halál után mi lesz, hanem magát az egész életet hordozza. A holnapi napunkat, a mai napunkat, a mostani békességünket, a megoldásainkat, mindent, ami ebben az életben még ránk várhat. Így köszönjük meg, hogy az a jó, amit elkészítettél nekünk, az ott van Te nálad, és Te azt erősen tartod a kezünkbe. Köszönjük neked mindazt, hogy ebben az ünnepben is olyan szép csendesen végigvezettél is. Aki nyitott volt lélekben, az sok mindent megérezhetett belőle, és sok mindent megérinthette. Így köszönjük meg neked azt, hogy ott voltál a betegeink mellett is, azok mellett is, akik segítségül tudtak téged hívni, és reménységünk van, hogy azok mellett is, akikért talán mi imádkoztunk, és lehet, hogy vannak ebben hiányosságaink. Imádkozunk ezért a világért is. Nem tudott megnyugodni, és nem talált békességet. Nem tudja azt mondani, mint az öreg, próféta lelkű ember. Ezért engedd, hogy a világ rá tudja nyitni a szemét a Te csodáidra, és meglásson Téged, és akkor tényleg békességünk lesz. És sokkal őszintébben fogjuk tudni énekelni, hogy dicsőség a mennyben az Istennek, és békesség a földön az embernek. Kérünk, hogy vezess bennünket tovább ebből az ünnepből, úgy, mint akiket megvigasztaltál, eltöltöttél az erőddel, szent lelkeddel. Így kérjük, hogy viselj gondot továbbra is, mindannyiunk életéről. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel jelzem a gyülekezet számára, hogy a következő hetünkben is három istentiszteletre van lehetőségünk. Úgy tűnik, hogy ebben a karácsonyi ünnepkörben bevált az, amivel elindultunk, hogy megtartjuk a templomi istentiszteleteinket is, és ezeket az istentiszteleteket élőben közvetítjük is. Azért, hogy egy kicsit mi magunk is jobb lélekkel tudjunk elindulni, biztonságosabban érezzük az egymással való találkozást is, ezt most ilyen jelentkezéshez kötöttük, és úgy tűnik, hogy ez működött is az ünnepben, szerényebb létszámmal, de együtt is tudtunk lenni, illetve folyamatosan bennünket is lehetett követni az istentiszteleteinket a honlapunkon vagy a YouTube-on. Ugyanezt megismételnénk a következő héten, a következő ünnepkörben, így búcsúztatjuk majd el az esztendőt. December 31-én este 6 órakor fogunk tartani itt templomi istentiszteletet, majd január 1-én reggel 10 órakor, és az év első vasárnapján is 10 órakor. A honlapunkon keresztül ugyanúgy, ahogy most is ebben az ünnepben, lehet jelentkezni ezekre az istentiszteletekre. Egy kicsit fejleszteni fogunk, hogy aki jelentkezett, az kapjon egy visszajelzést, hogy nyugodtan jöhet. A legtöbb telefon most inkább erről szólt, hogy én jelentkeztem, de jöhetek? Hogy most ezt megpróbálnánk megoldani, hogy mindenki biztonsággal lássa, hogy van helye a templomban, nyugodtan el tud jönni, és akkor erre a három Alkalomra pedig megint kérem a gyülekezetet, hogy kicsit így osszuk el magunkat, majd a lélek segít ebben, és indít bennünket, hogy ki mikor jönne el, és akkor együtt is tudunk lenni, és közösen is tudjuk megélni ezeket az alkalmakat. Úgyhogy szeretettel hirdetem a gyülekezetbe, hogy a jövő hét elejétől akkor ezt lehet nézni a honlapunkon, és lehet jelentkezni ezekre az alkalmakra, Isten tiszteletekre. Isten tiszteletünket a 447. dicséret első versével zárjuk, majd fennállva fogadjuk Isten áldását. A 447. dicséretünkből szintén csak egy verset énekeljünk, az első verset, amely így kezdődik: Uram, bocsássad el szolgádat békével. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek megőrző és megtartó ereje. Legyen és maradjon ti véletek, áldjon meg és őrizzen meg benneteket. Amen.